Kedves rádióhallgatóm! Az evolúciós elmélet csupán spekuláció, és mindig is az volt. Sajnos mégis nagyon sokan tényként fogadják el. Korunkban létezik a teológusoknak egy csoportja, akik többnyire fiatalok, és mivel nem akarják, hogy intellektuálisan elmaradottaknak tekintsék őket, elfogadták az úgynevezett teista evolúciót. Ha tudni akarod, hogy erről mit mond az egyik tudós, akkor olvasd el Kirtley Mather megjegyzését. Amikor egy teológus elfogadja az evolúciót, mint a teremtő alkalmazta folyamatot, akkor késznek kell lennie arra, hogy végigmegy ezen az úton. Ez nem csak szabályos folyamat, hanem folyamatos is. Az ember aranykora, ha van ilyen, a jövőben várat magára, és nem a múlt ténye. Ezen kívül az evolúciós teremtési folyamatot nem szakíthatja meg semmilyen természet fölötti beavatkozás. Az első élő sejtek evolúciója korábban létező, nem élő anyagokból inkább kvantumugrást mutat be, mintsem egy végtelen parányi lépést a folyamat ösvényén, de ez teljesen természetes fejlemény. Eddig az idézet. A teista evolúció valószínűleg a legirreálisabb az összes elmélet között. Csak nem észszerűtlen és logikátlan álláspont. Vannak olyanok, akik egyszerre együtt akarnak futni a nyulakkal és a vadászkutyákkal is. Szeretnének a hitetlenekhez csatlakozni, de ugyanakkor a Scofield Bibliát szorongatják a hónuk alatt. Barátom, nehéz mindkettőt elfogadni egy időben. Ez olyan, mint az ősi görög lóverseny, amikor a versenyző egyik lába az egyik lovon, a másik lába a másik lovon volt. Ez csodálatos látvány lehetett, amikor a két lovat ugyanazon az úton hajtották. De hidd el nekem, amikor az egyik ló elhatározta, hogy a másik irányban halad tovább, a lovasnak el kellett döntenie, hogy melyik lóval tart. Ez a helyzet a teista evolúció hívével is. Rendszerint a rossz irányba tartó lóra száll. Korunkban sokféle hamis tájékoztatással tömik tele az emberek értelmét. Például jó néhány évvel ezelőtt az egyik magazinban figyelmes lettem egy kis cikkre. Fölvetett egy kérdést, aztán választ is adott rá. A kérdés ez volt. A bibliai följegyzések szerint mi a világ teremtésének a dátuma? Most figyeld meg az adott választ. Krisztus előtt 4004. Mennyire nevetséges egy ilyen felelet? Hadd idézzek a Life magazinból az élet eredetéről írt cikk alapján. A földi történelemnek talán az egyik felében a föld bolygó kopár és élettelen volt az égbolt alatt. Óceánjainak vizei fölemelkedtek és visszahúzódtak a nap és a hold vonzásának és a szelek fúvásának hatására. De még semmi élőlény nem volt bennük. A föléjük emelkedő szárazföldi alakzatok, sziklások és kopárak voltak, hiányzottak róluk a zöld tájak, és hasonlítottak a levegőtlen holdhoz. Aztán egy meghatározatlan ponton, valaki szerint 2 milliárd évvel ezelőtt, mások szerint 1,5 milliárd évvel ezelőtt, az élet csodálatosan megjelent a mélység színén. Hogy milyen formát öltött, és a fizikai körülmények milyen egybeesése hozta létre, azt a tudomány nem tudja meghatározni, és még csak nem is tud választ adni arra a kérdésre, hogy mi az élet. Csak az mondható el, hogy bizonyos beavatkozás által óriási molekulák szereztek képességet arra, hogy megduplázódjanak. Barátom, vajon együtt tartasz egy olyan elmélettel, hogy egy óriási molekula megszerezte magának a képességet a megduplázódáshoz? Más nevetséges elméleteket is kifejlesztettek. Az egyik nézet szerint az ember ezen a földön a szemétkosárból került ki, amit valamilyen történelem előtti intelligens lények hagytak ezen a földön a sötét távoli múltban. Ez a nyilatkozat tudóstól származik. Míg egyes tudósok a fákra küldenek minket, hogy őseinket megtaláljuk, mások elküldenek a tengerpartra, hogy a tengeri nádban keressük azokat, most megint mások oda küldenek a szemétkosárhoz. Ugye egyre mélyebbre kell süllyednünk. Nem ismerlek, de úgy érzem, hogy Isten nyilatkozata a teremtésről a mai korban is helytálló. Itt van egy híres definíció az evolúcióról, amelyet Herbert Spencer mondott. Az anyag összeállása és a mozgás velejáró szétszóródása, mialatt az anyag a határozatlan, rendezetlen, homogén állapotból határozott, rendezett, heterogén állapotba megy át, és mialatt az ismert mozgás párhuzamos módon átalakul. Gondolkozz csak ezen egy kicsit, barátom. Még mindig értelmesebbnek hangzik nekem ez. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ki teremtette a világegyetemet? Isten. Ő teremtette a semmiből. Mikor? Nem tudom, és senki más sem tudja. Egyesek azt mondják, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt. Mások 2 milliárdot mondanak. És most már egyesek 5 milliárd év mellett törnek lándzsát. Személyesen gyanítom, hogy mindnyájan tévednek. Azt hiszem, Isten jóval korábban teremtette a világegyetemet. Barátom, ne felejtsük el, hogy Isten mögött ott van az örökké valóság. Mit gondolsz? Mit csinált Isten a múltban az évmilliárdok alatt? Talán várt rád és rám, hogy megjelenjünk a színen? Nem. Ő nagyon tevékeny volt. Már régóta munkálkodik ezen a teremtett világon. Láthatod, erről nem sokat mondott el nekünk. Itt ezen a földön a felfuvalkodott kis ember állítja, hogy többet tud annál, mint amennyit valójában ismer. Nagel mondta, egyetlen kis csillagot sem lendíthetsz mozgásba, egyetlen falevelet sem vagy képes kiformálni, egyetlen hegységet sem emelhetsz föl, és nem süllyesztheted le az óceánt, te kis pöffeszkedő pigmi ember, tele hitetlenséggel. Egyetlen hajnalt sem hozhatsz elő királyi ragyogásban, és nem hirdetheted meg az árnyas alkony eljöttét. Nem küldheted tovább a sápat holdat, és mégis kétségbe vonod őt, aki mindezt cselekedte? Ránk tartozik, hogy fogadjuk el azt a fenséges nyilatkozatot, ami megnyitja Isten igéjét. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A Zsoltár íróval együtt vizsgáljuk egeit, újjának munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendelt. És jöjjünk rá, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. 19. Zsoltár, 2. vers. Pál apostol ezt írta a római levélben. ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Római levél, első rész, 20. vers. A zsidókhoz írt levél szerzője pedig ezt mondta: hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 3. vers. A teremtést hit által kell elfogadnunk. Még a tudomány sem mondhatja meg, hogy miként jött létre a valami a semmiből. Isten nyilvánvalóan éppen így cselekedte. Az ember nem képes megmondani azt sem, hogy mindez mikor történt. Amikor a Mózes első könyvében található följegyzést összehasonlítjuk más teremtési leírásokkal, az ellentétek nagyon feltűnőek. A legtöbb nemzetnek megvan a maga teremtési legendája, és valószínűleg valamennyi a Mózes első könyvében található leírás romlott változata. Például a teremtésről szóló babilóniai táblácskákon az egyik legjobb beszámolót találjuk a világi elképzelésről. Figyeld meg az ellentéteket! A babilóniai táblákon a leírás a káosszal kezdődik. A bibliai leírásban a kozmosz van elől a maga tökéletességében. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A babilóniai leírásban a mennyei testek istenek, de a Bibliában semmi sincs a világban más, csak anyag. A babilóniai leírásban politeisztikus teológia található, de a Bibliában monoteista igazsággal találkozunk. A babilóniai leírás azt mondja, hogy az univerzum egy mesterember műve, de a Biblia azt tanítja, hogy Isten szólt és előállt. A babilóniai beszámolót jellemzi a gyermekesség és a groteszk elképzelés, míg a Biblia nagyszerű és fenséges valóságokat közöl a Teremtő Istenről, aki szent és aki megváltó. A babilóniai leírás határozottan szemben áll az ismert tudománnyal, de a Biblia összhangban van a valódi tudománnyal. Hadd mondjam, hogy elutasítom az evolúciót, mivel Isten is elutasítja, és a kinyilatkoztatás is elutasítja. Az evolúció tagadja az ember bukását és a bűn tényét, és ellentétes Krisztus szűztől való születésével. Ezért azt teljes lényemmel elutasítom. Nem hiszem, hogy az ad választ a világegyetem eredetére. Három lényeges terület van, ahova nem hatolhat be az evolúció, és amire nézve nincs megoldása. Nem tudja áthidalni a semmi és a valami közti szakadékot. Nem tudja áthidalni a valami és az élet közti szakadékot. És nem tudja áthidalni az élet és az ember közti szakadékot. Tehát nem oldja meg azt a kérdést, hogy honnan származott az öntudatos, szabad akarattal rendelkező ember. A sajtó természetesen mindig valami szenzációt keres, és érdekes leletekkel áll elő. Az egyik, ami a kezembe került egy texasi lapból, a következő. Texas állam Glen Rose nevű településének közelében rátaláltak egy dinoszaurusz nyomaira. Ezt én már évek óta ismertem. Arra számíthat az ember, hogy Texasban találják mindenből a legnagyobbat, és nyilvánvalóan dinoszauruszok is laktak azon a helyen. De most valami nagyon zavaróra bukkantak. Hatalmas emberi nyomokra is találtak a dinoszauruszok nyomai mellett. Ez igazán zavaró, mert nagyon nehéz kiindulni egy kis amőbából, vagy a víz tetején úszkáló nyálkából, és aztán hirtelen odajutni, hogy a dinoszaurusz nyomai mellett emberi lények nyomai vannak, amelyek jóval nagyobbak, mint a mai ember lábnyomai. Azt akarom mondani, hogy az evolúció nagyon sok problémába ütközik az azután következő években. Megjövendőlhetem, és bizonyára csak egy tudós jövendőlését visszhangozzák szavaim, hogy az évszázad végére az evolúció elmélete teljesen meghal. Míg nagyon sokat lehetne mondani ezekről a kérdésekről, a harmadik fölvetődő téma a következő. Nem csak azt kérdezik az emberek, hogy ki teremtette a világot és mikor, hanem azt is, hogy miért van világmindenség. Hidd el nekem, ez a kérdés a lényegre tapint és nagyon fontos. Isten igéje elmondja, hogy ez a világmindenség az ő kedve szerint jött létre. Jónak látta, hogy megteremtse, mert gyönyörködött benne. A Biblia utolsó könyvében ezekkel a szavakkal találkozunk. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve, 4. rész, 11. vers. Isten teremtette a világ mindenséget, mert meg akarta teremteni. Ezt saját gyönyörűségére tette. Talán neked nem tetszik a világegyetem, de Istennek tetszik. Sohasem kérdezte meg tőlem, hogy hova kívántam volna helyezni ezt a kis földet a világegyetemben. Lényegében még azt sem kérdezte meg, hogy mikor akarok megszületni. Természetesen, ha megadta volna a lehetőséget, akkor pontosan ott kívántam volna megszületni, és akkor, ahol és amikor megszülettem. De nem adta nekem a választás lehetőségét. Elmondhatom, hogy ez a világegyetem az ő gyönyörűségére szolgál. Helyesnek látta a teremtést, és gyönyörködik művében. A másik oka annak, hogy a világ mindenséget megteremtette, az ő dicsősége. Az eredeti teremtés csodálatos éneket énekelt a teremtő dicsőítésére. Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak. Jób könyve, 38. rész, 7. vers. Isten a világot a saját dicsőségére teremtette. Ézsaiás proféciájában vannak ezek a szavak. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ézsaiás könyve, 43. rész, 7. vers. Isten a maga dicsőségére teremtette az univerzumot. A Szentírás elmondja, hogy Isten a világegyetemben az embert a közösségre teremtette. Isten közösségben akar lenni az emberiséggel, és ezért szabad erkölcsi lényé teremtette őt. Isten robotokat is gyárthatott volna belőlünk. Olyan embereket alkothatott volna, akik egy gombnyomásra meghajolnának előtte. de Isten nem ilyen embert akart. Isten azt akarta, hogy az ember szabadon válassza, szeresse és szolgálja őt. Barátom, a hitetlenség, a káromkodás és az Istennel szembeni ellenségeskedés világában, amely körülvesz minket ebben a korban, a legnagyobb, amit emberekként tehetünk, az, hogy nyilvánosan az Úr Jézus Krisztust választjuk. Hiszünk a mindenható Atya Istenben, a menny és föld teremtőjében, és elfogadjuk fiát, az Úr Jézus Krisztust, ami a legdicsőségesebb kiváltsága lehet az embernek. Ma sokat beszélnek a szólásszabadságról, és mindenféle szabadságról, de ez a szegény tömeg, amely oly hangosan beszél a szabadságról, úgy látszik, nem tudja, hogy mi az igazi szabadság. Valódi szabadságunk van akkor, amikor az Úr Jézus Krisztust választjuk, mint megváltónkat. Befejezésül imádkozzunk úgy, mint ahogy az imént olvastuk a Jelenések könyvének 4. fejezetéből. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Ámen.